D4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Főként Magyar Péter első hivatalos útja Varsóba vezet majd, ezzel is demonstrálva a hagyományos magyar-lengyel barátság fontosságát és várható erősítését, véli a honi lengyel szakértő. Szlovákiában Robert Fico kormányfő udvariasan gratulált a választási győzelemhez, és a magyar-szlovák együttműködés kivált az energetikai ügyekben történő együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Köszöntöm Önöket, a Visegrádi országok együttműködésével foglalkozó közép-európai magazint hallják, a mikrofonnál Járai Judit. Ma tehát a visegrádi együttműködés magyar választások utáni várható helyzetéről, Lengyelország várható politikájáról és az eddigi szlovák reagálásokról, illetve a visegrádi együttműködés további lehetőségeiről lesz szó. Illetve még egy, a politikához nem közvetlenül kapcsolódó témát kínálunk. Tudósítást a felvidéki Kassán nyílt legújabb kiállításról, amelynek témája bizony nem szokványos. A V4-es országok családi házairól szól. Tartsanak velünk ma is! Lengyelországgal több évszázados, az Árpád-korig visszanyúló történelmi kapcsolatok, sőt, barátság köt össze bennünket. Árpád-házi hercegek kerestek menedéket Lengyelföldön. Első Béla királyunknak lengyel felesége volt. Szent László királyunk Lengyelországban született, az Anjou-korban szövetség volt a magyar és a lengyel uralkodók között. Éltünk personálunióban, és szoros volt a kapcsolat Báthory és a Rákóczyak idején, a második világháborúról már nem is beszélve, amikor lengyelek ezrei leltek menedékre nálunk. Szóval összekötnek bennünket a történelem szálai is, és a szerteágazó és mély barátság akkor sem szűnt meg, amikor a politikai élet csúcsain nézetkülönbségek voltak. Magyar Péter már bejelentette, hogy hangsúlyos szerepet szán a visegrádi együttműködésnek, és beiktatása utáni első útja Varsóba vezet. Meglehet, hogy ez a vízítés egyeztetés a visegrádi együttműködés felélénkítését, erősítését hozza majd. Márta Renátó a magyar-lengyel kapcsolatok és a közép-európai politika egyik legjobb honi szakértőjét, Dobrovieczki Pétert, a Matthias Corvinus kollégium kutatóját kérdezte a magyar-lengyel visegrádi együttműködésről.
A magyar külpolitika egyik sarokköve az 1989-es rendszerváltoztatás óta a V4-es együttműködés, vagyis a visegrádi országok együttműködésének ápolása, fejlesztése. Ennek célja a többi között, hogy közép-európai térségünk összefogásával egymást segítsük, a nemzetközi téren is. S ennek az együttműködésnek az egyik fontos országa, az elhelyezkedésének, lélekszámának is köszönhetően stratégiai fontosságú Lengyelország, amelyet hazánkkal az időközönként megjelenő politikai nézetkülönbségek ellenére is több évszázados barátság, közös történelmi korszakok és személyiségek kötnek össze. Vajon Varsóban a magyarországi kormányváltás után a visegrádi együttműködés felerősítésére törekszenek? Dobrovieczki Pétert, a Matthias Corvinus kollégium kutatási vezetőjét, a lengyel és közép-európai politika szakértőjét kérdeztem.
Alapvetően ugye a kampány során már hallhattuk, hogy Magyar Péter fontos prioritásként jelölte meg a visegrádi együttműködés revitalizálását. Ez mindenek előtt egy olyan gondolat, amely okot adhat a felül bizakodásra, hogy az az együttműködés, amely oly sokat tett közép-európa államainak közös képviseleteért, legyen szó akár a NATO csatlakozásról, akár az Európai Unió csatlakozásról, csatlakozásról, vagy akár csak a békés együttélés garantálásáról. Ez az együttműködési forma újból jobban az előtérbe kerülhet. Persze számos oka van annak, hogy az elmúlt években viseleti együttműködés nem az elsődleges együttműködési forma volt Közép-Európában, elsősorban a négy visegrádi állam, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország belpolitikai aspektusai diktáltak más-más prioritásokat, azonban azt látni kell, hogy a magyar külpolitika számára igazából rendszerváltoztatás óta visegrádi együttműködés, persze amióta életre lett hívva a 90-es évek első felében, azóta egy olyan viszonyítási pont volt, amely bármilyen színezetű magyar kormány is volt éppen hatalmon, alapvetően a minimális közös többszöröst jelentette, persze más-más mélységgel, amennyiben Magyarországon ez a politikai akarat jelentkezik, úgy azt lehet jósolni, hogy ilyen megváltozott belpolitikai helyzetben nagyobb fogadókészség fog mutatkozni a mostani lengyel kormány részéről annak irányába, hogy az együttműködési forma felerősödjön. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy Prágában vagy Pozsonyban is a viseleti együttműködés egy belpolitikai kérdéssé vált. Sajnos el kell fogadni azt a tényt, hogy a mai világunkban belpolitikai tényezők, vagy akár a pártpolitikai kapcsolatok néha felülírják a klasszikus államközi diplomáciai kapcsolatokat, amelyek ezt a múltban, mondjuk 10 évvel ezelőtt még megszokottak tarthattunk, azt az elmúlt pár évben azért már látjuk, hogy más-más tényezők befolyásolnak, úgyhogy legalábbis a közép-európai együttműködés számára remélhetőleg új dinamika lép színre, de ugye a kezdeti kijelentések alapján nem lehet még következtetéseket levonni, meg kell majd nézni azt, hogy ténylegesen tettek követik-e, ami a magyar-lengyel kapcsolatok szempontjából fontos, hogy ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök, úgy Magyar Péter is leendő miniszterelnökként az első külföldi útját Varsóba kívánja megtenni. Ugye Orbán Viktor 2010-től kezdve egészen 2022-ig minden egyes miniszterelnöki beiktatásakor az első külföldi útja Varsóba vezetett. 22-ben a Vatikán volt az első út Varsó helyett, az egy teljesen más geopolitikai környezetben vagy szituációban lévő tavasz volt, úgyhogy az, ahogy az első út Varsóba fog irányulni, ezzel bizonyos hagyomány folytatódik majd. Azok számára, akik szívükön viselik a magyar-lengyel kapcsolatok megfelelő mélységét és megfelelő fennállását, ez mindenképpen egy bizakodásra okotható jel. Korábban láttuk azt is, hogy a magyar-lengyel politikai kapcsolatokra is a belpolitikai tényezők rányomták a bélyegüket, akár pártpolitikai szempontok, akár egyes preferenciák háttérbe szorították igazából azt a együttműködést, vagy azt a barátságot, amire oly sokszor szeretünk ezer éves baráti kapcsolatként hivatkozni, és ez mindenképpen negatív fejlemény volt, úgyhogy értelemszerűen érdemes kivárni, de a kezdeti bejelentések adhatnak némi bizakodásra okot, ami pedig a Közép-Európa további képviseletét illeti, akár az uniós szintéren, akár tágabb együttműködési platformokon. Ez olyan cél, amit értelemszerűen érdemes folytatni, és a mostani helyzetben adott a feltételrendszer ahhoz, hogy legalábbis egy újabb próbálkozás irányuljon arra, hogy a négy viseleti állam kormányfői sikeresebben tudják közösen képviselni a régió érdekeit.
Az április 12-i országgyűlési választásokat a nemzetközi és hazai sajtó egyaránt túlzás nélkül sorsfordítónak írta le. Több médium úgy fogalmazott, hogy a választás eredménye akár hosszú időre is meghatározhatja Magyarország gazdasági kilátásait és fejlődési pályáját. A belpolitikai fejlődés és változások azonban más kérdéskörbe esnek, mint az, hogyan tud majd együtt működni Budapest Varsóval, valamint Pozsonnyal és Prágával. Magyarország új politikai ereje kinyilvánította, hangsúlyos szerepet szán a visegrádi országok együttműködésének. És míg Varsó akár mint egy kis testvérként is tekinthet a V4-re, a Weimári háromszög Franciaország, Németország és Lengyelország regionális együttműködése mellett Budapest az Európai Unióval már-már egyenértékű figyelmet szánhat, vagy szándékozhat szánni a közép-európai identitásunkat erősítő regionális együttműködésre, a V4-ekre. De milyen tervei vannak, lehetnek Varsónak? Egyébként hasonló cipőben járunk. Mindkét országban más-más párt politikusa a kormányfő és az államfő. Ez Varsóban némi belpolitikai turbulenciával is jár, de okozhat-e ilyen turbulenciát a visegrádi együttműködésben? Dobroviecki Péter.
Ezeket mindig miukat lehet nevetni egyébként, hogy mikor van az, hogy minden négy visegrádi államban éppen olyan helyzet áll elő, hogy akár azonos pártpolitikai irányultságú kormányfők vannak hatalmon, vagy mikor van az, hogy 3-1 ellen, vagy 2-2 ellen felállásbanról beszélhetünk. Most éppen 2-2, de volt ez már 3-1 is, például nem olyan régen még Magyarország esetében. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy 2-2 vagy 3-1, hanem a fontosabb kérdés az, hogy van-e politikai akarat. mert amennyiben van politikai akarat, legyen ez akár egy csekély mértékű is, onnantól kezdve már előbbre mozdulhat az a közös platform, ami igazából folyamatosan létezik a háttérben, tehát megvan a viselkedő együttműködésnek a maga módján, tehát az, hogy nem egy institucionalizált együttműködésről beszélünk, a visegrádi alapon kívül igazából nincs olyan közös intézménye az együttműködésnek, amely folyamatos táplálékot igényelt volna, tehát folyamatosan fűteni kellett volna valamivel ezt a intézményrendszert ahhoz, hogy együttműködés fennmaradjon. Ezért tudott fennmaradni olyan időszakokban is, amikor a politikai akarat csekély mértékben volt jelen, de egyben, amikor éppen van politikai akarat, akkor emiatt is kicsit nyögvenyelős talán az első szakasz, hogy megfelelően beinduljon újból a nagyobb szintéren az együttműködés, hiszen a keretrendszer az ugyanaz, mint volt korábban. Ez egyfajta kulturális együttműködési vagy informális, alacsony politikai szintű együttműködés, amely jól kiállta az idők próbáját, viszont ahhoz, hogy mondjuk egy V4 plusz formátum, tehát amit azt értjük, hogy mondjuk a visegrádi államok közösen fogadnak egy külső, fontosabb, úgymond egy nagyobb globális szereplőt, legyen szó akár egy V4 plusz Egyiptom találkozóról, vagy egy V4 plusz Izrael találkozóról, hogy ilyenek voltak a múltban, akár a magyar visegrádi elnökség alatt is, ahhoz, hogy egy ilyen találkozó megvalósuljon, ahhoz már komolyabb politikai akarat kell, ahhoz meg végképp, hogy a Magyar Péter által is több interjúban említett potenciális kibővítésre sor kerüljön. Ugye az elmúlt 30 évben, több mint 30 évben volt több próbálkozás arra, hogy esetleg a visegrádi négyekből visegrádi ötök vagy hatok legyenek, akár Románia, akár Ausztria bevonásával, de mindez idáig ezek kísérletek nem vezettek eredményre. Kérdés, hogy most beszéltünk-e ilyenről, ez még egy nagyon messzi jövő zenéje, és ez tényleg egy nagyon, de nagyon komoly politikai akaratnyilvánításra van szükség minden négy állam, illetve a potenciális újabb partnerország részéről, de egyáltalán az, hogy a fókusz megint Visegrádon legyen, már egy fontos lépés lenne, hiszen például Lengyelországban az elmúlt két évben Donald Tusk miniszterelnöksége alatt a fókusz deklaráltan a Weimari együttműködési formátumon volt, ez a Franciaországgal és Németországgal közös platform, ami azonban pont a német kormány vagy német belpolitika turbulenciái miatt, illetve a francia belpolitika turbulenciái miatt a kezdeti látványos találkozókon túlmenően nem vezetett annyira messze menő sikerekre. Számos próbálkozás és számos formátum van Közép-Európában, amelyet próbáltak különböző országok létrehozni és fenntartani. Ezek közül igazából a visegrádi együttműködés az, amely kiállt az idők próbáját, még a maga csendes módján is, és az, hogy esetleg az együttműködés újból dinamikusabb fázisba lépne, mindenképpen szerencsés lenne, hiszen Közép-Európa államai számos kihívással kénytelenek megküzdeni, és egy közös érdekképviselet, legyen szó akár a belbiztonság kérdéseiről, akár a NATO-n belüli pozíciókeresésről, mind-mind lehetőséget teremtenének esetleges erősebb érdekképviseletre.
Szlovákiában mindenki, a politikai paletta meg annyi szereplője hozzászólt és kommentálta a magyarországi választásokat. Volt, aki Robert Fico kormányfő jövőjéről vont le következtetéseket. Akadt egyébként szlovák kormánypárti politikus, aki szerint az új magyar kormányfő nem liberális, hanem szuverenista és konzervatív politikus. Más szerint az új magyar kormányfő brüsszellita, vagyis Brüsszel barát politikus. De a leglényegesebb mondatot alkalmasint Robert Fico fogalmazta meg. Készen állok az együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, írt a bejegyzésében a szlovák kormányfő, és megjegyezte, vitális érdek az energetikai együttműködés, illetve a barátsági olajvezeték helyreállítása. Haják Szabó Mária a szlovákiai visszhangokról és a szlovák-magyar viszony várható alakulásáról küldött tudósítást Pozsonyból.
Készen állok az együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, áll Robert Fico szlovák kormányfő posztjában. A magyarországi választás idején Vietnámban tárgyalt, így a Facebook közösségi oldalon gratulált a győztesnek. Hangsúlyozta a visegrádi négyek újjáélesztésének a szükségességét, majd úgy fogalmazott, hiszem, hogy továbbra is kiemelt érdeke Szlovákiának és Magyarországnak, de egész Közép-Európának is a barátságkőolajvezeték működésének újbóli helyreállítása. Vele szemben a szlovákiai ellenzék újjongott. Orbán Viktor után felkészül Robert Fico, fogalmaztak. Michal Šimečka, a legerősebb ellenzéki párt, a progresszív Szlovákia elnöke, Orbán Viktor veresége után Robert Fico bukását vizionálja. Az Igor Matovič vezette Szlovákia párt Orbán vereségét egyben Fico vereségeként értelmezi, és hasonló forgatókönyvben bíznak a liberálisok és a parlamenten kívüli demokraták párt is. Tévedésben vannak az ellenzékiek, mondta Richard Glück, kormánypárti képviselő. Nem egy liberális Michal Šimečkához hasonló ember győzött Magyarországon, mondta.
Vyhral pán magyar, ktorý je suverenista, nacionalista, konzervatívec.
Magyar Péter szuverenista, nacionalista és konzervatív, és elsősorban Magyarország érdekeit kívánja védeni, mondta a Smer képviselője.
Chce hájiť záujmy predovšetkým Maďarska.
A képviselő szerint tehát a fiatal Orbán győzött Magyarországon, és nem a szlovák progresszívek vezetőjéhez hasonló politikus. A Robert Ficohoz nagyon közel álló volt országos rendőrfőkapitány Tibor Gašpar, a parlament alelnöke, a szlovák-magyar kapcsolatok romlásától tart. Magyar Pétert brüsszelita politikusnak nevezte, aki valószínűleg nem Magyarország érdekeit fogja védeni, mint tette azt Orbán Viktor, fogalmazott Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke. Elnöke. Meglepő dolgon akadt fenn Václav Hřích, az AKOK közvéleménykutató ügynökség vezetője, mégpedig azon, hogy Magyar Péter előbb Varsóba, Bécsbe és Brüsszelbe készül. És nem említette Pozsonyt, az egyik legközelebbi fővárost. Hřích szerint pragmatikus lesz a viszony, bár jövőre Szlovákiában választások lesznek, jegyezte meg. Ugyanakkor Magyar Péternek nagyon nehéz dolga lesz a programja végrehajtásával, az ország átformálásával, és ilyen helyzetekben, kampányidőszakban kreálhatnak olyan ügyeket a politikusok, amelyek elterelik az emberek figyelmét a lényegről, mondta az AKO ügynökség vezetője. Kérdőjelek vannak, ezt lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy mi várható a szlovák-magyar kapcsolatrendszerben az új magyar kormány megalakulása után, mondta Kollég Zsolt, a mai hét elemzője.
Azt lehet felelősen mondani ebben a pillanatban, hogy kérdőjelek vannak. Ilyenkor mindig elmondja az ember, hogy Szlovákia sem és Magyarország sem mozdult el a helyéről, tehát Közép-Európában a két nemzet, a két ország egymásra van utalva. Felelős politikai vezetők ezt minden helyzetben elsődleges szempontként kezelik. Főleg úgy, hogy a budapesti kormánynak mindig mérlegelnie kell, hogy a felvidéken több százezer magyar él. Ha innen nézzük, ez komoly felelősséggel jár. És azt láttuk, hogy az elmúlt 16 évben a nemzetpolitika egy fontos szempontja volt a kapcsolatok szomszédságpolitika alakításának. Remélhetjük, hogy ez a szempont továbbra is fontos lesz az újonnan felálló budapesti kormánynak. Nyilván viszont kettőn áll a vásár, ezt is érdemes megfontolni, hogy hogyan reagál a pozsonyi kormány a magyar kormányváltásra. Ebből a szempontból érdemes talán felidézni Robert Fico miniszterelnök gratulációját Magyar Péter irányába. Ez egy nagyon pragmatikus hangvételű üzenet volt, nem mondanám baráti hangvételűnek, hiszen azért Magyar Péter kijelentésére emlékezhetünk, hogy a Beneš dekrétumok kapcsán a szlovák nagykövet kiutasítása lenne az a lépés, amivel kezdenék egy új kormány felállása után a munkájukat. Ugyanakkor az is tény, hogy a Beneš dekrétumok ügye megterhelte a szlovák-magyar kapcsolatokat az elmúlt hónapokban, tehát nem lehet úgy tenni, mintha ne lenne téma.
És a barátság kőolajvezeték ebben Robert Fico a gratuláció mellett azt is üzente, hogy ebben számítana továbbiabban is Magyarország támogatására.
Amikor úgy fogalmaztam, hogy a két állam nem mozdult el a helyéről, itt az elsődleges szempont az energiapolitika, tehát az, hogy az energiahordozókra rászorul a térség, és az energiahordozó Oroszország felől érkezik, ez egy tény, amivel mindenkinek számolni kell. Tehát nem teheti meg akárki a kormányfő Magyarországon, hogy ne számoljon ezzel a helyzettel, és ehhez szövetségeseket talál, legyen szó Szlovákiáról, akkor ezt meg kell becsülni ezt a szövetséget, és lehetőség szerint, amikor lobby érdek zajlik, akkor ezt a szövetségesre számítani kell a jövőben is. Erre kínálkozott partnernek Robert Fico. Azt se hallgassuk el, hogy Robert Ficónak is voltak olyan nyilatkozatai, hogy a két oldalú kapcsolatok lehűlésére számít, hogyha kormányváltás történik Magyarországon. Ennek pedig az az oka, hogy jól láthatóan jó személyes kapcsolat alakult ki Robert Fico és Orbán Viktor között az elmúlt években, és hát ne tagadjuk, a politikában is számítanak az emberi kapcsolatok. Robert Fico is jelezte a távozó miniszterelnök felé, hogy nem felejtette el azt a közös munkát, amit elvégeztek, és hát azt hiszem, hogy a szlovák és a magyar nemzet sem feledheti el, hiszen ha voltak is szóvirágok időnként annak kapcsán, hogy történelmi szintű kapcsolatokról beszéltek szlovák és magyar oldalon, azt azért mégis el kell mondani, hogy a szlovák-magyar megbékéléshez és politikai partnerséghez tényleg most jutottunk a legközelebb az elmúlt 15 évben. Jól kell sáfárkodni ezzel a helyzettel, amiben most vagyunk, és valóban nem az ideológiai szempontokat kell egymásnak feszíteni. Ugye, ha most szorosan veszük, akkor Magyar Péter és Robert Fico az európai politikában ellentétes oldalon fogják találni magukat. Ezért is az ember azért óvakodik, és kérdőjeleket lát, hogy ez mennyire fogja majd befolyásolni a két állam viszonyát. Bízzunk abban, hogy mindkét oldalon a bölcsesség fog uralkodni, és a felvidéki magyarság nem kerül egy olyan helyzetbe, hogy ezeknek a folyamatoknak a túsza lesz, és nem alakítója.
A szlovákiai ellenzék viszont az európai politikában, a néppártban, illetve a Renew frakcióban politizál, üdvözölték a Fidesz bukását, Magyar Péter győzelmét. Az ellenzék lehet nagyon jó kapcsolatban a magyar kormánnyal.
Igen, csak az ellenzék ellenzékben van, emiatt ellenzék, tehát igazából a kapcsolatokat mindig a kormányon lévőkkel kell elsősorban alakítani, de természetesen nem mellékes, hogy egy esetleges kormányváltás után hogyan alakul a szlovák-magyar viszony, és hát a közvéleménykutatásokat látva inkább kormányváltás esélyes Szlovákiában, mint a kormány maradása, de még távol vagyunk a választásoktól, tehát igazából kötszurkálás lenne bármit is jósolni. Talán annyit mondjunk el, hogy a szlovák ellenzék tanulhat a Tisza párt sikeréből, hiszen olyan sokszor emlegetik Robert Fico rendszerét valamiféle paralel módon Orbán Viktor rendszerével, hogy ha a Tisza párt sikeres volt a Fidesz-szel szemben, akkor volna mit tanulnia a magyar ellenzéktől, az itteni ellenzéknek is. Hozzá kell tegyem, hogy jól láthatóan a szlovákiai ellenzék önmagával van elfoglalva, ahelyett, hogy a választók számára egy életképes alternatívát kínáljon, és sokkal inkább emlékeztet a magyarországi 2024 előtti ellenzékre.
Ha már párhuzamokról van szó, akkor a Tisza sikere és a Matovič féle szlovenszko mozgalom, annak idején egyszerű emberek mozgalom, ugyancsak kétharmados sikere között is lehet párhuzamot találni.
Matovič ugyan nagy győzelmet aratott, de mégis egy koalícióra kényszerült, és koalícióban volt meg ez az alkotmányozó többsége, és hát ezt a koalíciót szétfeszítették a belső ellentétek. Annyi párhuzam mindenképpen látható, hogy mindkét győztes, Matovič is és Magyar Péter is a korrupció ellenes ígéretekkel aratott, és hát Matovič ezt nem tudta beváltani, ezeket az ígéreteket, és ez nagyrészt hozzájárult a bukásához. Matovič példája azt igazolja, hogy a politikában a nagyot mondás az bukáshoz vezet.
Ahogy annak idején Matovič pártját felduzasztotta a Fico gyűlölet, ugyanúgy Tiszát az Orbán ellenesség, és ez azt jelenti, hogy a pártban mindenféle a szélső balostól a jobb középen keresztül a szélső jobbos is megtalálható volt, mert ragasztóanyag egy volt, tehát valakinek az elutasítása.
Az, hogy heterogén a Tisza tábora és különböző véleményen lévő emberek találtak otthonra, akár politikai otthonra, Matovič féle mozgalomban, ez ténykérdés. Az is igaz, hogy hát gyakorlatilag egy klubpártként működik a Tisza, alig néhány taggal. Ez a recept, ez a szlovákiai pártokra volt korábban jellemző. Azt azonban ne hallgassuk el, hogy láthatóan egy erős helyi beágyazottsága van a Tisza pártnak, hanem is helyi alapszervezetnek hívják, de Tisza szigeteknek. Jelesül a magyarországi választás azt mutatja, főleg az egyéni választókerületi eredmények, hogy nagyon sok esetben felvette a versenyt a hosszú évek szervezeti előnyével rendelkező Fidesz-szel szemben.
És most egy nem közvetlenül a politikához kapcsolódó téma. Prágából Kassára érkezett az a vándorkiállítás, amely közép-európai családi házakat, modelljeiket mutatja be, és amely 2008 óta évente a Magyar Építőművészek Szövetsége rendezésében a Visegrádi négyek kortárs lakóépület építészetét hivatott bemutatni. A tárló címe egyébként V4 plusz közép-európai családi házak kiállítása, és Kassa után Pozsonyban, majd Ljubljanában és Kolozsvárott is várja a látogatókat. Mindazonáltal a kiállítás elsősorban az építész szakma alkotóit és az építész hallgatókat várja. A program célja a magas minőségű régiós építészeti párbeszéd elősegítése és a kiemelkedő családi házak bemutatása. Bartók Csaba tudósítása következik.
Mindig azért az egy díjazott, hogyha olyan elemek vannak, amik nem szokmányos elemek. Nem végesen lesütöm ugyanazt, hanem tudom én rétest, hanem egy kicsit másképp csinálom, mint ahogy szokták. Ez a kísérletezés.
Nagy Csaba, Ybl Miklós díjas és Prima Primissima díjas magyar építész mutatta be a Kassai Műszaki Egyetem művészeti karának kiállítást, és tartott szakmai előadást arról, hogy mit jelent számára a tervezés, az oktatás, illetve az építőművészek szövetsége, amelynek elnöke lett. Kiemelte, hogy az általuk kiválasztott legjobbnak ítélt házaknál nem mérvadó a beruházás nagysága.
Azt mondom, hogy minél több pénze van valakinek, annál kivagyibb házakat csinál, és az építész is egyik oldalról nem a gazdagságot akarja, hanem mindig a szellemi tisztaságra törekszik. Nyilván van egy igényesség, hogy természetes anyagok jelenjenek bele, hogy a táj hagyományából valami megjelenjen. Ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy megjelenjen benne az ember, aki használja, az életmódot, hogy használják.
A Magyar Építőművészek Szövetsége szervezésében zajlik, és hagyományosan bemutatják Budapesten, Prágában, Pozsonyban, Krakkóban és Kassán, és az utóbbi években a V4-ekhez társult egy-egy országban. Minden országból 4 családi házat választanak ki, magyarázza Borsos András, a kiállítás kurátora.
Minden országban másképp van. Magyarországban egy zsűri működik, nominálni kell a házakat. Magyarországon nincs nominálás, de egy zsűri működik. Szlovákiában egy főszerkesztő, egy újság főszerkesztője, Andrea Bacuba válogatja ezeket a házakat. Csehországban pedig a cseh építészkarnak a dékánja válogatja ezeket a házakat. Úgyhogy ez mindig egy-egy ilyen válogatás.
Nem feltétel, hogy új ház kerüljön be a válogatásba. Magyarázza Nagy Csaba, az Építőművészek Szövetségének elnöke, az egyik tabló előtt. Egy 2007-ben Szentendrén épült acélmerevítésű faházat emel ki, amelyet valaki lefotózott, majd bekerült egy újságba, és úgy került a látókörükbe. Maga a válogatás egyébként nem a nagy közönségnek, hanem inkább a szakmának szól. Azért is az egyetem adott teret a kiállításnak, hogy az építész hallgatók még napokig szembesüljenek vele. Pásztor Péter, egyetemi professzor, a Kassai Építészklub elnöke.
Nagyon fontos, hogy az építészetet valahogy magukba szívják a diákok. Ennek egy egyik jó módszere az, hogy találkozzanak azokkal az emberekkel, akik ezt komolyan űzik, ezt a szakmát, és ezért hozzuk be ezeket a kiállításokat.
A rendezvény a Kassai tavaszi Magyar Építészeti Napok keretében valósult meg.
A visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.